Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi istentiszteletünket a 182. énekünk éneklésével kezdjük el. 182. dicséretünk így kezdődik. Karácsony ünnepében, karácsony ünnepében örvendezzünk szívünkben. Foglaljuk el a helyünket, és a jól ismert karácsonyi énekünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. 315. dicséretünk első három versét énekeljük. Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén. ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, arra, ahogyan János evangélista elénk tárta karácsony történetét. János evangéliuma első fejezete, első 18 verséből hangzik hozzánk Isten beszéde. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk őt most azért, hogy ezen az ünnepi Isten tiszteleten is megszólít, üzenete van számunkra. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked azt, hogy a sötétséget egyre inkább érzékeljük magunk körül, hiszen annyi szenvedéssel, nyomorúsággal, gonoszsággal találkozunk. Szeretnénk azonban most azt is elmondani neked, hogy bár mindezek megnyomorítják az életünket, mégis, mint ránk nézve is, igaz talán az, amit az igében most úgy olvastunk, hogy nem fogadták be őt. Keresztjénnek mondjuk magunkat, de a mindennapokban nem követünk mi téged igazán. Holott a keresztény szó ezt jelenti, Krisztushoz tartozó, Krisztust követő. Nem is ismerünk igazán téged. Hogyan is tudnánk akkor követni? Bocsáss meg ezt nekünk. Bocsáss meg azt, hogy talán még vágy sincs igazán bennünk téged megismerni. Bocsáss meg, hogy sok minden hiányzik az életünkből, anyagiak is talán, de sokkal inkább azok a lelki értékek, amelyek valóban emberré tesznek bennünket és az életet igazán életté, s bár küzdködünk ezek miatt, mégis oly nehezen bízzuk az életünket igazán rád. Könyörülj meg rajtunk, Urunk! Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te ennek ellenére még mindig szeretsz bennünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy még mindig érvényes az az ígéret is, amely most is hangzott hozzánk innen János evangéliumából, hogy akik befogadják Jézus Krisztust, azokat viszont felhatalmazt arra, hogy a te gyermekeid legyenek. Istenünk, köszönjük, hogy így tartozhatunk hozzád, ha hiszünk benne, segíts ebben nekünk, áld meg így most is ezt a mai Isten tiszteletet számunkra, áld meg karácsony ünneplésünket is, hogy ne külsőségekről szóljon csupán, hanem lehessen veled való boldogító találkozásunk. Szent lelkedet áraszt ki közénk, add nekünk, munkálkodj általa bennünk, szenteld meg életünket, kérünk. Ámen. 316. dicséretünk 7. és 8. verseinek éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. 316. énekünk 7. verse így kezdődik. Nyílj meg szívem, lásd meg jobban, ki fekszik itt e jászolban. Nyíljon meg szívünk Isten beszéde előtt, amely most Pál apostolnak Tituszhoz írott levele, 2. fejezetéből a 11. verstől a 14. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk, majd pedig egyik a vers még János evangéliumából. Pál apostolnak Tituszhoz írott levele 2. fejezete 11. versétől a következőket olvashatjuk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. János evangéliuma első részének 16. verséből hangzik még hozzánk Isten beszéde. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Újsághírként olvastam, hogy Ausztriában a katolikus egyház hatalmas plakátokkal hirdeti, minek az ünnepe karácsony. Ugyanis már nagyon sokan nem tudják, mi a jelentősége karácsony ünnepének. A hírt kommentálva itthoni egyházi vezetőink közül egy megjegyezte, hogy mi magyarok se sokkal maradunk le ebben szomszédainktól. Igen. Gondoljunk csak arra, hogy már szinte advent előtt esténként karácsonyi fények ragyognak a megszokott világítás mellett. Az üzletek, a közintézmények is karácsonyi díszben pompáznak. Szépségük mellett, szüntelenül emlékeztetve, hogy közeledik karácsony, s neked, földi halandó, el kell kezdened vásárolni, mert máskülönben nem lesz igazán boldog a karácsonyod. Mintha ez lenne az ünnep lényege. És a lényegről nem sok szó esik. Minthogyha nem is lenne szükségünk rá. Mit ünnepelünk ugyanis karácsonykor? Így olvastuk Pál apostolnak Tituszhoz írott leveléből: megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nagyon szépen összefoglalja ez a mondat karácsony lényegét, tartalmát. Nézzünk hát szembe elsőként ezzel a kérdéssel, hogy de hát szükség van erre az isteni kegyelemre? Nem vagyunk mi jól meg enélkül is? Induljunk ki abból, hogy mi is a kegyelem. Mérhetetlen mélységű ez a szó. Még mélyebb, mint a szeretet. A szeretet, bár jöhet csak az egyik oldalról, ilyenre is van példa, viszont szeretet nélkül viszont szinte tehetetlen. Legalábbis nem tud teljes pompájában kivirágozni, nem tudja magát adni. A kegyelem viszont mindig csak az egyik oldalról jön. Nem is lehet viszonozni. Ez a lényege. Nem kér semmit, csak ad. Mindent ad. Egészen a másikért él. Isten kegyelmére ez jellemző. Ez az isteni kegyelem jelent meg a mi világunkban. Gondoljunk most arra következőként, hogy de hát milyen is ez a világ, amelyben megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Bizonyára nem kell sokáig és különféle ecsetvonásokkal megfestenem, tapasztaljuk nap mint nap, hogy milyen is, érezzük a bőrünkön, szenvedünk miatta, panaszkodunk miatta. S úgy is hiába igyekeznék szép színesre lerajzolni, mert a sötét színek mindenhol átütnének rajta. Hiszen bármennyire igyekszünk átcímkézni tetteinket, mint Török Bálinton a különböző termékekkel tették, azok attól még ugyanazok maradnak. Nevezhetjük mi az önzést, a törtetést, a másik letaposását, talpra esettségnek, életre valóságnak, ügyességnek, a lényegen nem változtott semmit. A kapcsiságunkat, a pénzimádatunkat feltüntethetjük mi takarékosságnak, vagy felelősségteljes életvitelnek, legfeljebb bizonyos embereket vezethetünk félre vele, vagy saját magunkat csapjuk be, de ettől a kapcsiság, a haszonvágy még ugyanaz marad. És az is igaz marad, amit a Szentírás így állapít meg, minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem maga a pénz, hiszen az csak egy eszköz. De minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Gondolhatjuk mi magunkról azt, hogy milyen szorgalmas, igyekvő emberek vagyunk, miközben körülöttünk hányan hanyagul végzik a munkájukat. Hogyha közben a kisebb rendűségi érzés hajt bennünket, vagy valami más ehhez hasonló, vagy éppen a házastárs elől, vagy valamelyik családtag elől menekülünk a munkába, a tennivalók özönébe. Állandó elfoglaltságunkkal igyekszünk elkerülni talán azt, hogy szembe kelljen néznünk az érzéseinkkel, önmagunkkal, a másik érzelmeivel. A munka ugyanis talán kevésbé megterhelő, mint a társunkkal való érzelmi kapcsolat. Észre sem vesszük talán, hogy hogyan válunk rabjaivá különböző dolgoknak, nem csak a pénznek, az anyagiaknak, nem csak a munkának válhatunk rabjaivá, de a hiúságunk, az indulatainknak is rabjai vagyunk. Egyáltalán énünknek. És tovább lehetne még folytatni a sort. És az is lehet, hogy már meg is szoktuk bizonyos értelemben a börtöneinket. Annyira fáradtak és fásultak lettünk már, hogy a változás igénye és óhaja is kiveszett belőlünk. Vagy teljesen reménytelennek látjuk már a helyzetünket? Nincs hát szükségünk kívülről jövő segítségre. Nincs szükségünk annak az Istennek a szeretetére, bocsánatára, aki nem kér semmit, csak ad. Isten szent lelke segítsen bennünket abban, hogy szívből jövően tudjunk most Istenhez fordulni, s vallani neki, hogy nekem szükségem van a te szeretetedre, szükségem van erre a kegyelemre. Segítsen abban is, hogy megérthessük, s beismerhessük, mi vagyunk az oka annak, hogy ez a világ ilyen lett. Hogy ilyen szeretetlen, erőszakkal teli gonosz. Isten mindent jónak teremtett, bennünket, embereket pedig a vele való kapcsolatra. Így bízta ránk az ő teremtményeit, hogy ráfigyelve, vele mindent megbeszélve, az ő lelkületével uralkodjunk mindazon, amiket Isten megteremtett. Vagyis, ahogyan más szavakkal megfogalmazza a Szentírás, őrizzük azokat, és gazdálkodjunk okosan és jól, Isten akarata szerint azokkal. Mi azonban azt gondoltuk, hogy nélküle is fogunk mi boldogulni. És hogy igazunk volt-e ebben? Azt gondolom, hogy csak az a néhány pont is, amit az előbbiekben elmondtam, megadja a választ erre a kérdésre. Tönkretettük mindazt, amit Isten szépnek és jónak teremtett. És tönkretesszük magunkat is, egymást is. Mit teszünk akkor, vagy mit tettünk akkor, amikor mondjuk a gyermekünk bántotta a másik gyermeket. Valószínűleg megbüntettük, mert az igazság érzetünk ezt kívánta. És nem csak az igazság érzetünk, hanem valahol a szeretetünk is, hiszen szerettük volna, hogy a gyermekünk tisztességes, becsületes ember legyen. A szent és igazságos Isten viszont hagyja a büntetés nélkül mindazt, amit mi cselekszünk, ellene is, meg egymás ellen is. Vagy, amikor a másikról van szó, akkor igenis érvényesítse az igazságát, az büntesse meg, de amikor én bántom meg Istent, vagy én bántom meg embertársamat, akkor olyankor hunjon szemet. Nem teheti ezt Isten. Vétkeztünk Isten törvénye ellen, és halálos ítéletet értemlünk. És ezt az ítéletet végre is fogják hajtani, ha a kegyelmet, a felkínált kegyelmet nem ragadjuk meg. Az örömhír, az evangélium azonban éppen ez, és karácsonynak nagyon fontos üzenete, hogy megjelent viszont az Isten üdvözítő, azaz szabadító, életet adó, életet megújító kegyelme. És ez azt jelenti, hogy bár rászolgáltunk mindnyájan az ítéletre, a büntetésre, Isten mégsem akarja ezt rajtunk elvégezni, mert annál jobban szeret bennünket. És hogy az igazsága se szenvedjen csorbát, azért terhelte ezt rá az ő egyszülött fiára, az Úr Jézus Krisztusra. Rajta hajtotta végre az ítéletet. Jézus Krisztus szenvedte el ott a Golgotai kereszten a büntetést helyettünk. A Szentírás pedig azt mondja, Isten ígérete az, és erre bátran építhetünk, hogy aki mindezt hiszi, saját magára nézve is hiszi, arra érvényes a kegyelem, a felmentő ítélet. Azt Isten gyermekévé fogadja. Így olvastuk János evangéliumában, akik pedig befogadták, mármint a testélet igét, azaz Jézus Krisztust, hittel a szívükbe, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az Úr nevében. Az ilyen ember az Isten fiának a szabadságát élvezheti a továbbiakban. Szabad az Isten szerinti jónak a cselekvésére. Hisszük-e ezt? Mert ez csak akkor válik valóságá az életünkben, hogyha hittel megragadjuk, és így élünk vele. Következő izgalmas kérdésünk azonban a felolvasott bibliai szakaszok alapján az, hogy nem teszi felelőtlenné az embert ez az isteni kegyelem, amely csak ad, csak értünk van, és annak ellenére ad, hogy mi nem érdemeljük meg, hogy mi megszegtük az Isten törvényeit. Nem tesz hát felelőtlenné. Nem gondolkozunk akkor úgy, hogy hát akkor most már bármit cselekedhetek, az Isten úgy is megbocsát nekem. Erről az isteni kegyelemről azt is olvastuk Pál apostolnak a Titushoz írott leveléből, hogy ez nevelő kegyelem. Az eredeti görög szövegben itt használt szót megvizsgálva, ezt úgy is lehetne mondani, hogy arra kötelez, elkötelez vele, végbe visz bennünk valamit, létrehoz valamit, méghozzá egy belső változást, átalakulást. Ez a kegyelem azt eredményezi, hogy mi magunk is egészen személyes döntésre jussunk, határozott cselekedetekkel válaszoljunk erre a kegyelemre, mégpedig azzal, hogy megtagadjuk a hitetlenséget. Röviden itt arról van szó, hogy az igazi karácsony az nem csak szép, romantikus, lelket ringató hangulat, hanem gyakorlati következményekkel jár. Isten üdvözítő kegyelme úgy jelent meg minden embernek, hogy akik ezt el is fogadják a maguk számára, azokban ez a kegyelem új szívet teremt, új lelket munkál. Ez a kegyelem nem valamiféle csoda elixír, amit, hogyha valaki megszerez magának, akkor automatikusan részesül a boldogságban és a halhatatlanságban. Nem. Ez a kegyelem élő személy, a názáreti Jézus személyében jön hozzánk. És így velünk is, mint személyekkel bánik, vagyis döntés elé állít bennünket. Azáltal részesülünk ebben a kegyelemben, amely megjelent, hogyha most már megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat, ahogyan hallottuk a Tituszhoz írott levélben. Egyébként semmi közünk ehhez a kegyelemhez, amely megjelent ugyan. Tehát úgy lehet igazából a miénk, hogyha megtagadjuk azt, hogy életünk nagy részét az Isten jelenlétének a figyelembe vétele nélkül éltük le. Gondoljunk csak bele, hogy Isten, amikor az ő egyszülött fiában testet öltött, akkor lejött ide közénk emberek közé. Bele jött a mi mindennapjainkba, a mi családi életünkben. Nem csak úgy érkezett meg, és úgy jött el, hogy egy-egy feltűnőbb, kiemelkedőbb esemény alkalmával. Már most, hogyha Isten így jött el közénk, hogy ott van velünk a hétköznapjainkban, akkor nem úgy kellene lenni, hogy mi is vele élünk, vele éljük a napjainkat, napjaink minden óráját, hogy vele gondoljuk végig az ügyeinket, és hogy nem lesznek olyan ügyeink és gondolataink, amelyekből kihagyjuk Istent. Akkor nem kellene, hogy életünknek minden szakaszára az legyen jellemző, hogy Istenre figyelve telik el, hogy engedjük, hogy ő vezessen bennünket. És nem csak életünk minden szakaszában, hanem életünk minden területén is. A harmadik kérdés pedig, amely adódik a felolvasott ige szakaszok alapján, az az, hogy mi történik azután, hogyha megragadtuk ezt a kegyelmet. János evangéliuma választott erre a kérdésre. Így olvastuk, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Krisztus útján járva, tehát miután már megragadtuk ezt a kegyelmet, akkor is szükségünk van a Szentlélek segítségére, abban, hogy felismerjük még a vétkeinket, hiszen azt tudjuk és tapasztaljuk, hogy tökéletesek nem leszünk itt a földi életben. Bár elkezdődik bennünk az az új élet, amit Krisztus ad, Krisztus munkál, de a régi természetünk is végig kísér még bennünket itt, a földi életünkben. Ezért fontos az, hogy Isten szent lelke az ő útján járva is megmutathassa újra és újra, hogy most éppen mi az, ami rést ütött a vele való kapcsolatunkban. És hogy Isten szent lelke elsegíthessen bennünket ezzel kapcsolatban őszinte bűnbánatra és őszinte bűnvallásra, hogy megragadhassuk az ő bocsánatát konkrét vétkeinkre nézve. Ez a kegyelem nagyon sokszor úgy is megnyilvánul, hogy sokkal többet kapunk Istentől, mint amit imádságainkban kértünk, vagy amit mi egyáltalán mertünk gondolni. Máskor pedig úgy, hogy emberileg ugyan semmi esélyünk nincs az életben maradásra, mégis ez történik. Körül ölel bennünket az Isten megőrző kegyelme. Életünk nehéz helyzeteiben, mélységeiben szintén megtapasztalhatjuk ezt a kegyelmet, méghozzá úgy, hogy nem kell teljesen kétségbe esnünk ilyenkor sem. Nem omlunk össze, mert egyszer csak felragyog egy fénysugár, és újra éled a reményünk. Abban a helyzetben, amelyet mi úgy ítéltünk meg, hogy abból már nincs kiút, mégiscsak mutatkozik kiút Isten kegyelméből. Akinek éppen felfelé ível az életpályája, az pedig úgy élheti meg ezt a kegyelmet, hogy nem válik elbizakodottá ennek következtében. Gőgössé és szívtelenné. Nem száll fejébe a dicsőség, hanem tud Isten akarata szerint bánni mindazzal, amit kapott, élni a kapott lehetőségekkel. Máskor pedig úgy jelenik meg ez a kegyelem, hogy ez már teljesen elveszettnek hit, kapcsolat gyógyul meg. Lelki sebek gyógyulnak be. Hogy tüskéktől, amelyeket talán már évek óta hordozunk és megkeserítettek bennünket, szabadulhatunk meg. Kegyelmet kegyelemre. Mit is jelent igazából ez? Csak néhány példát mondtam rá. De aki valóban kész megragadni az Isten kegyelmét, aki elindul vele ezen az úton, az egyre inkább meg fogja tapasztalni a saját életében, hogy mit is jelent ez a kegyelmet kegyelemre. Hogy mit is jelent úgy élni, hogy az Isten szeretetét, egyáltalán magát, Istent valóban beengedjük az életünkbe, a hétköznapjainkba, a családi életünkbe, a munkahelyünkre. Kívánom azt, hogy legyen így áldott karácsonyunk, hogy ezt a kegyelmet hálás szívvel elfogadjuk, megragadjuk, hogy élünk e kegyelemmel és e kegyelemből. Ámen. Háromszázhuszonharmadik dicséretünket keressük meg most. Énekeljük a dicséret 6. verszakát. Kérjük így is Urunktól, szűj újjá értünk, ma született Jézusunk a te lelkeddel. Egyben készüljünk a megterített úrasztalához is. Thank you. ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szabadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk a legbővebben a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően, a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatta levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt. Maradjunk egy kicsit csöndben. Kérjük Isten szent lelkét, segítsen nekünk meglátni, mivel vétkeztünk ellene egymás ellen. S magunkban vigyük ezeket elé bűnvalló imádságban. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg most neked, hogy oly nehezen tudunk még előtted is fejet hajtani. Térdet hajtani, ami pedig az igazi alázat külső jele, még kevésbé. Itt látszik csak igazán, hogy mennyire rabok vagyunk. Saját énünknek, saját gondolatainknak, vágyainknak, indulatainknak is rabjai, saját hiúságunknak, önzésünknek. Hiszen a mindennapokban is úgy tudunk harcolni azért, hogy nekünk legyen igazunk, hogy miénk legyen az utolsó szó, hogy mi kerülhessünk ki úgy, egy-egy beszélgetésből, vagy egy helyzetből, hogy kihúzhatjuk magunkat, hogy nem kell fejet hajtva elkullognunk. Bocsáss meg, hogy még veled szemben is sokszor bizonygatni szeretnénk az igazunkat, szeretnénk megvédeni azt. Bocsáss meg, hogy oly nehezen tudjuk kimondani, hogy miattunk van minden, miattunk lett olyan a világ, amilyen, amiktől pedig most már egyre többet szenvedünk. Sokkal könnyebb egymást vádolni, sokkal könnyebb téged vádolni, azt mondani, hogy miért vagy olyan Isten, aki megengedsz ilyen gonoszságokat, miért vagy olyan Isten, meg Istene egyáltalán az, aki megengedi a sok nyomorúságot, betegséget, szenvedést. Mennyivel egyszerűbb nekünk ilyeneket gondolni, megmondani, mint kimondani azt, hogy bennem is ott van a hajlam a rosszra. hogy nem is ismerem igazán még a saját szívemet sem, mert nem tudom, hogy mi mindent rejt igazából. Bocsáss meg nekünk, hogy mégis, még mindig szeretnénk magunknak a dicsőséget, szeretnénk bizonygatni, hogy győzzük mi magunk is, elég a mi erőnk. Könyörülj meg rajtunk. Bocsáss meg mindezt nekünk. Köszönjük, hogy a kegyelem, a bocsánat, az készen van. Csak nekünk kellene tudnunk eljutni idáig, hogy hitünk kezét nyújtsuk érte, megvallva vétkeinket. Ebben segíts most nekünk, hogy így vehessük magunkhoz a szent jegyeket. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk téged. Légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Amen. Bűnvallásunk után tegyünk vallást hitünkről. Mondjuk el közösen az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megszoszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szentek háza, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Most pedig még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézett hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallgató szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vattok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetés és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk. Én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én hiszem,
hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus, általa minket is feltámasztja halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megadani Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, az asztal meg van terítve. Járuljatok ide a megterített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először ez az oldal, utána a fal felül, és végül pedig innen az oldalsó részből. Úrvacsora közben pedig énekeljük a 459-ös dicséretünket végig, illetve az utána következő énekeket is mindegyik verszakukkal. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Most fejünket meghajtva, adjunk hálát Urunknak a kegyelemért, szeretetéért, kapott ajándékokért. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért az ünnepi Isten tiszteletért. Áldunk és magasztalunk az örömhírért. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most is hangozhatott ez itt közöttünk, hogy még mindig van lehetőségünk arra, hogy megragadjuk ezt a kegyelmet. Köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk, hívsz és hívtál magadhoz. Eszméltettél arra, hogy milyen helyzetben, állapotban vagyunk mi igazából, hogy lássuk meg az okokat is, hogy ne csak a körülöttünk lévő sok-sok nyomorúságot fedezzük fel, hanem azt is, hogy miért van ez. Köszönjük, hogy miközben mindezt elénk tártad, ugyanakkor hangzott a kegyelem hirdetés is. És azért különösképpen is áldunk és magasztalunk téged, hogy a szent jegyekkel is megpecsételted ezt. Hiszen ezek is Jézus Krisztus áldozatára emlékeztetnek bennünket. Köszönjük, hogy az hozzá, közel hozzánk teszik valóságossá, erősítik a hitünket. Igen, Jézus Krisztus azért ontotta ki ott a vérét, hagyta azt, hogy megtörjék a testét, hogy mi bocsánatodat elnyerhessük, hogy egyáltalán kapcsolatba kerülhessünk veled. Köszönjük ezt neked. Köszönünk neked minden áldást, amit most kaptunk itt az ünnepi istentiszteleten, a közösséget egymással is, bár talán nem kevesen úgy ülünk itt, hogy a szomszédunkat nem is nagyon ismerjük. Oly jó lenne, hogyha akik kereszténynek valljuk magunkat, azok tényleg megértenénk, átélnénk azt is, hogy egymáshoz is tartozunk, és össze tudnánk fogni. Munkáld ezt is közöttünk szent lelked által. Áld meg ünnepünk további részét, otthon, családunk körében, és áld meg a holnapi napunkat is, a holnap délelőtti istentiszteletünket. Ébresz vágyat bennünk arra, hogy holnap is kíváncsiak legyünk a te szavadra, hogy vágyakozzunk ide a te házadba. Könyörgünk hozzád betegjeinkért, most különösképpen is a magányosokért, akiknek talán karácsony ünnepét is egyedül kellett eltölteniük. Kérünk, hogy szereteteddel úgy vedd őket körül, hogy mégse érezzék magukat magányosnak, hogy felfedezhessék, ott vagy te, és kész vagy barátjuk lenni, társuk lenni. Könyörgünk hozzád egész népünkért, azért, hogy mind többen felfedezhessük ezt a kegyelmet, amelyről ma szólt az ige, és megragadhassuk azt, hogy az életünk, mi magunk megváltozhassunk, és így az a kicsi kis környezet is, amelyben élünk, az is fényesebbé válhasson. Maradj velünk továbbra is, a kegyelmeddel kérünk, egyszülött férjedet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Most együtt imádkozzuk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk oltalmunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Adj mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagyon sok szeretettel hívunk mindenkit ünnep második napján délelőtre is, az istentiszteletünkre, amely szintén 10 órakor kezdődik, és a holnapi istentiszteletünkön is megterítjük az Úrnak szent asztalát. Utána következő vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, arra is sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk idős beteg testvérről, aki szeretne úrvacsorázni, de nem tud eljönni ide az istentiszteleteinkre, akkor kérem, hogy tessenek szólni nekem. Hirdetem azt is, hogy van még a karácsonyi gyülekezeti hírlevelünkből, most nem tettük borítékba és nem postáztuk, de akinek nincsen még, az ott hátul megtalálja és bátran nyugodtan vigyen el belőle. Vihetünk ismerősöknek és szomszédoknak is. Végül pedig kívánok minden kedves testvéremnek Istentől megáldott, békességes karácsonyi ünnepet. Most pedig a 326. dicséretünket énekeljük, ennek a dicséretünknek az első, második és az ötödik verszakai. Első, második és ötödik, tehát utolsó verszakát énekeljük, az ötödiket majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!